Sziasztok, Rita vagyok.
Én pedig Saci, ez pedig itt az Irka, a mi podcastunk, ahol az iskolaválasztásról és az oktatásról fogunk beszélgetni.
Olyan általános iskolákat fogunk bemutatni, amik a hagyományos oktatási rendszertől valamilyen formában eltérnek, vagy érdekesnek tartjuk őket, szeretnénk többet megtudni róluk.
Hétről hétre beszélgetni fogunk iskolavezetőkkel, tanárokkal és szülőkkel az egyes iskolákról. Tartsatok velünk!
Hallgassatok minket!
Sziasztok!
Sziasztok!
Szia, Kata! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. A mai epizódban esztergomi Katával fogunk beszélgetni a Palánta iskola intézményének vezetőjével. Kata, én át is adnám neked a szót, hogy légy szíves, egy picit beszélj arról, hogy kerülsz te az iskolához, mi a te feladatköröd, mióta létezik az iskola. Tehát egy ilyen rövid bemutatkozást, hogyha tartanál, akkor megköszönnénk.
Köszöntök mindenkit. Engem esztergomi Katának hívnak, és az iskola 1997-ben alakult, én pedig 99-ben kerültem ide, még akkor főiskolásként, és ezt nem hiszek a véletlenekben, de hogy tényleg úgy történt, hogy egyszer korábban mentem be a főiskolára, és volt időm, és olvastam az állásinterjúkat így végzős főiskolás hallgatóként, és akkor találtam rá a Palánta iskolára, ami én Perbánon lakom, és ez Pilis Csabán volt még akkor, tehát így nagyon közel, és nagyon tetszett az, hogy itt van valami alternatív kezdeményezés, mert én sose szerettem volna hagyományos iskolában dolgozni. Úgyhogy én 99. augusztus 21-e óta dolgozom a Palántában, és úgy kezdtem, mint tanító, és 2011 óta vagyok a vezetője. Úgyhogy nekem eddig ez az első és egyetlen munkahelyem, és nem is tudnám magam nagyon máshol elképzelni, tehát ha most föl kéne mondanom, vagy megszűnne a suli, akkor valószínűleg már nem tanítóként, vagy nem pedagógusként folytatnám az életemet, mert hogy Palántából csak egy van.
Igen, ez nekünk is nagyon úgy tűnt a szülőinterjú alapján. Teljesen magával ragadott minket, őszintén szólva, az iskola. És mesélsz egy kicsit arról, hogy született az iskola, meg mikor? Hogy milyen kezdeményezésre, mik voltak az alap gondolatok?
Igen, Pilis Csabán 1994-ben már megszületett a gondolat. Én akkor még ugye nem voltam tagja ennek a csapatnak, hanem volt Pilis Csabán egy szülői kör, és akik játszottak az óvod, vagy a játszótérem, és ott, ahogy a gyerekek játszottak a játszótéren, és az a szülői kör összeült, akkor elkezdtek arról beszélgetni, hogy milyen iskolát nem szeretnének majd a gyerekeiknek, hogyha iskolába kerülnek, és miért igen. Úgyhogy 3 évig azon dolgozott ez a kör, hogy egyáltalán milyen iskolák vannak ma Magyarországon, és ugye akkor alakultak az első alternatív iskolák közel 30 éve. Úgyhogy 3 évig ezek a szülők járták a különböző alternatív iskolákat, bújták a különböző alternatív pedagógiai módszereket, és rendszeresen ilyen szülőklubokat tartottak, illetve Pilis Csabán tartottak mindenféle ilyen gyerekprogramot, ilyen játszóházakat és ilyesmit, és 3 év előkészület után 97-ben megalapult az iskola októberben, tehát mi most leszünk 25 évesek szeptemberben, tehát októberben egész hivatalosan, és akkor egyetlen egy osztállyal indult, akiknek egy férfi kollega volt a tanítójuk, és ő egy évig volt az osztálytanító reggeltől estig, és aztán ez az osztály sajnos akkor szét is ment, mert hogy nyilván kezdeti próbálkozások és az összes lehetséges hibát elkövették akkor, ezt így mese alapján tudom én is, mert ugye én akkor még nem voltam. Aztán elindult egy új osztály, egy új tanítóval, és azt az osztályt vettem én át már 99-ben, tehát amikor ők másodikosok lettek, és akkor ez az osztály 5 fővel, tehát 5 fővel indult az, akit én átvettem már, és aztán így szép lassan felmenő rendszerben épültünk ki, tehát hogy mindig egyre többen és többen lettünk. Ma 206 gyerek jár az iskolánkba, és 10 osztály van, úgyhogy tehát elsőtől 8-ig, de 3. és 4. osztályunkból dupla évfolyamban. Igény nagyon lenne ránk, de helyünk nincsen, mert hogy épületünk nagyon sokáig nem volt, és három helyszínen voltunk. Voltunk egyszer Pilis Csabán, van ott egy szakközépiskola, és annak a kollégiumában voltunk. Először egy teremben, két teremben, három teremben, majd átmentünk egy lakóépületbe, ahol egy leendő palántás család egy évig ott béreltük ezt a helyet, aztán onnan is költöznünk kellett, mert kinőttük, és akkor 2006-ban kerültünk át Pilisvörösvárra, az akkori Elmű épületébe, amit nagyon évekig nagyon jó kapcsolatot ápoltunk így az Elművel, és nagyon befogadóak voltak, hogy tulajdonképpen egy irodaház az, ahol mi most vagyunk, és ezt az épületet vettük meg 2011-ben. Nem, két, bocsánat, nem, 2021-ben. Tehát megvettük 2021-ben, és azóta a saját épületünk. Úgyhogy, és itt is már ezt jelentősen kinőttük, de ez most már a miénk, és ez egy nagy dolog számunkra.
Mondtad, hogy arról folyt így a párbeszéd eleinte, hogy milyen iskola legyen, meg milyen iskola ne legyen, ez, hogy mik voltak az alapvetések, vagy a legfontosabb, nem tudom, irányzatok, amiket mindenképp be akartak húzni ezek a szülők. Már egy csomó fajta iskola létezett végül is, hogy akkor azoktól miben tér el a palánta?
Alapvetően, ugye az az előkészítő munkában, akkor megnézték, hogy akkor milyen iskolák voltak annak idején, és abból alakult ki egy olyan pedagógiai alapprogramunk, vagy pedagógiai programunk, amiben négy pedagógiai alappillér van. És ez a négy alappillér, ez a személyközpontú bánásmód, aminek az a lényege, hogy ugye nem csak felkészítünk az életre, hanem gyerekekkel itt éljük az életünket mindennapokban. Tehát fontos, hogy a gyerekeknek a környezete olyan legyen, amiben ők szeretnek mindennapokban létezni. Tehát minden tanteremben van szőnyeg, úgy rendezzük be a termeket, hogy ez ne csak a táblára igazítva, hanem egymáshoz is, tehát ezt szociálisan tudjanak kapcsolni egymással. Tanítjuk nekik a pozitív, de reális énképnek az alapozását, illetve a konfliktuskezelést, mert hogy ez nagyon fontos, hogy meg tudják beszélni azt, hogyha van konfliktusuk, mert hogy ne adják fel a saját nézeteiket, ugyanakkor meg el tudják fogadni, és meg tudják hallani a másét, és ezt tudják békében is rendezni, és ne indulatokkal, vagy hát az indulataikat is tudják kezelni. Tehát ez folyamatosan van egy 8 éves programunk erre. Aztán a második alappillérünk az egy közös együttműködés. Hisszük azt és valljuk azt, hogy a szülőnek, a gyereknek és az iskolának is megvan a saját feladata és szerepe, és akkor tudunk hatékonyan működni, hogyha mindenki beleteszi a saját részét, és nem nyúlunk át egyikből a másik területről a másikra, tehát hogy hiába akarjuk felnőttként szülőből, meg pedagógusból, hogy egy gyerek jól érezze magát, ha ő mondjuk teljesen más szeretne, vagy bármelyikünk, tehát hogy ha megcsinálja otthon a szülő a gyereknek a leckéjét, akkor ugye mi abból nem tudjuk, hogy a gyerek valójában hol tart, vagy hogyha én pedagógusként nem szeretnék odafigyelni arra, hogy ezt a gyereket a dinoszaurusz érdekli, azt meg a kiskutya, akkor, és ezt nem is akarom soha figyelembe venni, akkor nyilván nem tudom bevonni abba, hogy hogyan tanuljon. És akkor itt érkezünk el a harmadik alappillérünkhöz, ami a differenciált oktatás, ami arról szól, hogy alapvetően figyelünk arra, hogy adott osztályon milyen specialitások vannak, és hogy hogyan szeretnénk tanítani. Tehát, hogy van lehetőség arra, főleg alsó tagozaton, hogy egy-egy osztályban egy-egy tanórán akár 4-5 felé is haladjanak a gyerekek, mert hogy van egy egyébként a Jénaplánból átvett tanulói szerződés, amit mi csak hangyakártyának hívunk, aminek szintén van egy felépített rendszere, és az a lényege, hogy a gyerekek önszabályozónak tanul, tehát megtanulják azt, hogy hogyan lehet önszabályozó módon tanulni, mert hogy látják azt, hogy adott napon mi a feladatuk, és ezt írásban is nyomon követjük, és így lehetőség van arra, hogy mondjuk egy órán belül van, aki a tankönyv 20. oldalán tart, van, aki meg a 42-án, van, aki egy tök más könyvből tanul, van, aki villámkártyázik, van, aki nem tudom, mit csinál, tehát hogy ezeket nyomon követjük ezen a hangyakártyán. És a negyedik alappillérünk, ami ezzel szintén összefügg, ez a projektoktatás, ami meg szintén arról szól, hogy figyelünk arra, hogy mondjuk, ha ugye az említett dinoszaurusz meg kiskutya van, akkor tartunk mondjuk egy állatos projektet, és akkor van lehetőség arra, hogy egy kisgyerek a dinoszauruszokban merül el jobban, vagy a kiskutyában, vagy egy föl is felfedez egy harmadikat. Aztán felső tagozaton egyébként ez egy picit más, ott már nincsen úgy ilyen hangyakártya, hiszen megtanulták addigra, hogy hogyan kell tanulni, és már az jobban hasonlít egy hagyományos iskolára, és ott frontálisabb is a munka, de ott is vannak csoportfeladatok, ott is vannak differenciált feladatok, és van projektoktatás is, vannak tantárgyi kereten belül, például magyar órán a Pál utcai fiúkat, azt nem csak az, hogy elolvassák, és akkor olvasónaplót írnak, hanem adott esetben készítenek egy kis filmet, vagy fegyverbemutatót, vagy ők is lejátszanak egy ilyen grundos meccset, vagy énekórán ugye lehetőség van arra, hogy például Kodály Mátrai képeket, ha tanuljuk, akkor egy-egy dalt földolgozzanak, és átírják mondjuk Harry Potteresre, vagy plakátot csinálnak belőle, vagy most az idei projektben az egyik kisfiú azt csinált, hogy az egyik dalnak a minden sorát, azt valaki más énekli, tehát összegyűjtött a neten annyiféle verziót, hogy a Avidrócki híres nyája című dalban minden sort van, operaénekesének el reppelik, és nem tudom, és összevágta. Tehát, hogy tulajdonképpen lehetősége van arra, hogy a saját érdeklődésének megfelelően ugyanarról a tananyagról tanuljon, vagy haladjon. És akkor ennek megvan a rendszere. Úgyhogy ennek következményeként hisszük azt, hogy ez a 4 alapprogram így együtt, ez érdekelté teszi a gyerekeket arra, hogy tanuljanak, és nagyon fontos az, hogy közben lássák azt, hogy van egy felvételi, van egy cél, ahova el kell érni, és nem a felvételi a lényeg, hanem az, hogy megtalálják, hogy ki miben jó, és mi az az irány, amiben ha tovább tanul, akkor abba az irányba tudjon menni, mert hiszük azt, hogyha a munkája a hobbija is, akkor az felnőttként is sokkal jobban fogja kedvelni és szeretni.
Én beiratkoznék.
Szuper. Én megyek, kész. Nekem ez nagyon tetszik.
Igen.
Nagyon jó.
Most annyi gondoltam, nem is tudom, mit kérdezzek.
Igen, nyilván nem mindig ilyen egyszerű, tehát ezek a célok, és hát ezért jön be a közös együttműködés, tehát hogyha ha valaki nem ezt szeretné, vagy másképp szeretné, vagy vannak olyanok, hogy ezt most miért kell, de ugye ezt meg kell érteniük, hogy a felnőtt életben is ugye nem felkészítünk azért, hanem maga az élet, tehát megint csak bejön, hogy ez a tananyag pont, tehát hogy most megint csak én éneket tanítok, azért most énekes példát, Varázs Fóla volt most pont a 6., és amikor azt mondták, hogy de Kata, miért kell ezt most megtanulni, mert miért kell meghallgatni, akkor elgondolkodtam rajta, hogy hát lehet, hogy tényleg nem így kell akkor, hanem akkor csináljunk belőle, segítsetek abban, hogy a jövő 6-osainak hogyan adjam ezt át, és akkor csináltunk ebből egy ilyen társasjáték alapot, és akkor nyilván megint van ehhez kedvünk, és van, amikor meg nincs ilyen, tehát azt mondjuk, hogy dolgozat van, vagy nem tudom, tehát meg kell tanulni, el kell olvasni, tudni kell szorozni, meg tudni kell írni, tehát nem kérdés az, hogy alsó tagozaton a szorozó, az alapműveletek, matematikai alapműveletek 80%-ra tudni kell, pont. És akkor ezt különböző módokon igyekszünk elsajátítani, pontosabban a gyerekekkel.
És az értékelés, az hogyan kapcsolódik ehhez az egész módszertanhoz? Hogyan értékeltek mondjuk alsóban, felsőben, számonkérés, motiváció, ilyesmi?
8 éven át van szöveges értékelésünk, ami egy fejlesztő értékelés, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy minden negyed évben kapnak a gyerekek valamilyen szöveges értékelést. Alsó tagozaton a legelső értékelés az mindig valakihez, vagy valamihez hasonlítjuk. Ez egy rajzos értékelő, és mindig pozitívummal kezdünk. Tehát, hogy olyannak látlak téged, mint a gyertyafény, és ezért, meg azért, meg amazért, és akkor elmondjuk. Ez nagyon pontos, és nagyon fontos számunkra, hogy úgy készítsük elő nekik, hogy azt lássák benne a pozitívumot, mert hogy ez meghatározó tud lenni, és volt már nekem például olyan, hogy valaki nem értett vele egyet, tehát hogy volt egy kisgyerek, aki azt mondta, kakukus óra volt, én annak láttam, és megbeszéltük, és mondta, de ő nem ezt érzi, és aztán következő negyed évben figyeltem, hogy jó, ha nem kakukus óra, akkor mi lenne, és akkor volt utána vagy egy másik, és avval már egyet tudott érteni, de egyébként, ha jól megtaláljuk ezt, hogy mihez hasonlítjuk, akkor ők beöltöznek ennek farsankor, vagy azonosulnak vele olyannyira, hogy mondjuk én nekem az egyik kedvenc ajándékom, ha mondhatom ezt így, kaptam egy tálat negyedik év végén, ugye egy alsós tanító vagyok, amin rajta van az össze, annak az osztálynak az összes ilyen rajzos értékelője körbe, és mai napig őrzöm, és ez annyira meghatározó, hogy van olyan pont ennek az osztálynak, például egyik lány Katicának néztem, és ő ma ilyen szociális itt a városban adományozással foglalkozik, és abszolút ez azt a gyűjtögető, mint a vízipóknak a Katicája, ha emlékeztek erre így a mesében, hogy ez az anyáskodó, gondoskodó volt már kicsinek is, és tehát annyira pontosan meg lehet találni, hogy mihez hasonlítjuk őket. És akkor utána negyed évente mindig vagy mesét találunk ki, vagy verset, vagy idézeteket, vagy csak simán írunk egy levelet, ami szintén arról szól, sosem a gyermeket minősítjük, hanem a cselekedeteit. Mindig elmondjuk, hogy mi az, amiben erős, miben láttuk őt jónak, és mi az, amiben azt látjuk, hogy van még fejlesztési lehetősége, vagy mi az, amire szerintünk jobban oda kell figyelni. Első osztályban csak magukat értékeljük, mert hogy mi is értékeljük őket, és ők is magukat. És az általában, ugye, mivel még nem tudnak írni, ez egy rajzos dolog. De aztán, ahogy egyre jobban nyílik az értelmük, akkor már elkezdjük másodiktól, hogy már egymást is értékeljük, de csak pozitívan. Harmadikban már teljes osztályokat értékelnek, de még mindig pozitívan, és negyedikben jelenik meg először az, hogy fejlesztendő területeikre ők is sokkal jobban ránéznek, és akkor már azt is jelölik, hogy mondjuk a tudásom, az egy jég, vagy mi az egy hegy, és akkor az meddig, milyen magasságig tudnám megtölteni. Vagy egy pohár, és akkor vagy kitalálják, hogy egy margaréta, és hány virág szirmot tennének rá. Tehát, hogy ők pont az a cél, hogy pozitív és reális képük legyen saját magukról. És mi negyed évente ugyanúgy értékeljük őket írásban. Aztán felsőben megjelenik az osztályzat. A szöveges értékelés onnantól kezdve úgy néz ki, hogy negyed évenként és háromnegyed évenként van egy úgynevezett színezős visszajelzés, amikor ők is értékelik magukat három szempont alapján, és mi pedagógusok is. Tehát azt gondolom, hogy minden tantárról a tudásom, az együttműködésem és a befektetett energiám abba az adott tantárba, és mi is ugyanezen a három szempont alapján színezzük ki ezeket a köröket, és ott fél évkor és évvégén pedig van egy sokkal részletesebb szöveges értékelés alsóban és felsőben is. És felsőben az osztályzás még annyival tud specializálni, hogy bizonyos tantárgyakból úgynevezett pontozásos rendszer is van, tehát hogy nem csak az van, hogy 1-es, 2-es, 3-os és 5-ös valaki, hanem azok a jegyek bizonyos pontszámokból adódnak össze. Ez megint csak tantárgyanként más és más. Ha valaki ismeri, Priyavara Tibor írt is erről egy könyvet, hogy hogyan lehet pontozni, van, aki ezt a pontozási rendszert követi, van, aki meg teljesen saját rendszert, és ezt úgy tudjuk összehangolni egyébként, hogy minden szerdán pedagógiai műhelyt tartunk, és akkor annak vannak bizonyos témái, attól függően, hogy ez mindenkit érint, akkor teljes tantestületi, ha csak alsóst vagy felsőst, akkor pedig munkaközösségi, vagy ha kis csoportos, akkor arra is van mód. Tehát, hogy folyamatosan összedolgozunk a kollégákkal, nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki tudjon minden fontos dologról, mert hogy összeérnek ezek a dolgok, tehát hogyha én nem tudom azt, hogy tanítóból, hogy hova megy majd a felsőbe a diákom, vagy a felsős tanár nem csatlakozik le az alsóba, akkor ez a folyamat, ez itt kicsit megakadhat, és ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan beszéljünk egymással. Így például az értékelőket is szoktuk, tehát hogy a felsősök olvassák adott esetben az alsós értékelést, vagy mi is sokszor van, hogy besegítünk, tehát hogyha alsósokként, hogy van valaki kérdezi, hogy valakinél látnak egy elakadást, akkor rendszerint behívják az alsós tanítót, hogy mit tapasztalt alsóban, és ennek megfelelően kezelik a helyzetet felsőben is.
Ez a fajta értékelési rendszer hosszú távon meghozza azt az eredményt, hogy a gyerekek jobban elfogadják az ilyen nehézségeiket. Azért vagyok kíváncsi erre, mert én azt gondolom, hogy a mi generációnkban ez egy elég jellemző dolog, hogy nagyon nehezen tudunk mit kezdeni azokkal a dolgokkal, amik nem mennek, mert hogy nem így szocializálódtunk, és hogy te ezt hogy látod, hogy ez mit hoz így hosszabb távon?
Én azt látom, hogy nyilván megint van egy normál oszlás, tehát hogy alapvetően összességében a gyerekek pozitívan tudják értékelni magukat, és nem is itt az általános iskolában, hanem sokkal inkább már vagy középiskolában, vagy felnőttként. Tehát tulajdonképpen mi csak mondhatnám azt, hogy magot vetünk, és folyamatosan azért mondtam, hogy alapozzuk a pozitív reális énképet, mert hogy van, lesz olyan, aki már itt mondjuk nagyon túlértékeli magát, és pont az a cél, hogy lássa magát reálisan, tehát cél az, hogy aki nagyon sokat beszél, az tudjon elcsendesedni egy csendesebb gyereknél is, vagy egy csendesebb gyerek tudjon szóhoz jutni, lesz, aki fog tudni változni, lesz, aki nem. Megint csak azt mondani, hogy közös együttműködés. Tehát ha tudja a szülő, hogy mi a célunk pedagógusként, és miért szeretnénk, hogy egy csendesebb gyerek is szóhoz jusson, de hol van az a határ, amikor elfogadjuk, hogy ő nem szeretne hozzászólni. Tehát, hogy például az, hogy rendben van, hogy nem szólsz hozzá, és nem te vagy a csoportban a szóvivő, de neked is be kell fizetned időnként egy csekket, vagy ma már nem, mert internetes világ van, de hogy mondjuk a boltban elképzelhető segítséget kell kérned, mert mondjuk nem tudod fel, hogy a tejbegrészt az búzadarából vagy zsemlemorzsából készítik. Tehát, hogy vannak helyzetek, amikor igenis meg kell szólalni. Úgyhogy az a tapasztalatunk, hogy így a vissza, mert hogy egyébként minden évben visszavárjuk a volt diákjainkat, és akkor mindig interjúhoz megkérdezzük őket, hogy mi az, amit nekik adott a palánta. Egyértelműen azt jelzik vissza, hogy kommunikációban nagyon sokat kaptak. Tehát az, hogy ők mernek beszélni, az biztos, hogy palántás, hát specialitás, nem tudom, hozzáadott érték, talán ezt így mondanám. Az is biztos, hogy általában a hagyományos iskolában mennek tovább, középiskolába, akkor ők lesznek az osztálynak a szervezői. Tehát, hogy mivel csoportmunkában dolgoznak nagyon sokat, ezért megszokják azt, hogy jön egy helyzet a suliba, akkor azt meg kell oldani, akkor rögtön tudják, hogy hogyan szervezzék meg, hiszen ezt tanulják a projektoktatásnak köszönhetően, hogy tervezés, megvalósítás, értékelés. De van, amikor ez mondjuk több éven keresztül derül ki. Tehát pont most kaptam egy levelet nemrégiben, egy volt diákom édesanyjától, hogy 3 évig nem derült ki a kislányról, hogy ő mit csinál és hogy csinál, és aztán pont a COVID helyzet miatt jött az, hogy valamit meg kell szervezni, és abban ő rögtön beleállt, és ott figyeltek föl rá, hogy hoppá, itt egy lány, aki teljesen más helyre kategorizáltunk, mint ami ő valójában. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon változó. Nyilván mi se teszünk csodákat. Tehát, hogy aki extrovertált, és szeret beszélni, és szeret megnyilatkozni, az most itt, tehát hogy az ugyanúgy fog tudni. Ami talán más, hogy a csendesebb gyerekek, tehát észrevetetjük azt, hogy a csendesebb gyerekek is értékes gyerekek, vagy hogy nem azon múlik az, hogy jó fej valaki, hogy jól focizik el, vagy állandóan kitűnő tanuló, tehát hogy láttatni szeretnénk mindenkivel azt, hogy mindenkinek van jó tulajdonsága, és mindenkinek van fejlesztendő tulajdonsága, és ettől nem kevésbé értéktelen ember. Tehát, hogy nem csak a hangadó az, aki mindig érvényesülhet. És egyébként az nagyon jó, mert csoportmunkákban, amikor az van, hogy választhatok csoportot magatoknak, akkor avval szembesülnek egy idő után, hogy nem biztos, hogy a barátommal akarok együtt lenni, mert lehet, hogy vele tök jó, de nehéz vele konfrontálódnom. És akkor jobban örülnek, hogyha mi szervezzük meg a csapatokat, vagy hogy látjuk azt, hogy egy autisztikus gyerek, és nehéz vele egy társaságban lenni, de mondjuk egy kvízjátékban baromi jó vele lenni, mert a lexikális tudása meg olyan, hogy bárkit lever az osztályból. Tehát, hogy pontosan ezek a szempontok azok, amiket igyekszünk olyan helyzeteket teremteni, hogy minél több helyzetben lássák a gyerekek egymást, és ne csak mindig ugyanabban. És akkor ez talán segít abban, hogy felnőttként is jobban érvényesülhessenek. Nem tudom, válaszoltam a kérdésre.
Abszolút szerintem. Igen, köszi.
Szerintem esetleg beszéljünk arról, hogy épül fel a gyerekek egy napja. Nagyon sok mindent már említettél, de hogy hányra járnak az iskolába, meddig vannak bent, milyen hosszú órákon vesznek részt, mondjuk akkor itt inkább az alsót emeljük ki, uh-huh. itt az első, második, harmadik uh-huh. Osztályokat. mit esznek, hogy esznek, van-e leckéjük, mit csinálnak délután, szóval így egy ilyen teljes napot, hogyha elmesélnél, az
jó. Alapvetően négy csoportban vannak, tehát hogy az első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és a hetedik, nyolcadik nap van a külön napirendje. Az első, második osztálynak iskola otthonos rendszerben dolgoznak, ami azt jelenti, hogy reggel 8-tól 3-ig kötelező bent lenniük, és úgy épül fel a nap, hogy 8-tól 9-ig óra van, aztán reggeli szünet, ez mindenkinél így van egyébként, 9-től 3-10-ig a második óra, utána a teljes iskola kimegy egy fél órás nagy szünetre, a kicsik az udvarra, a nagyok pedig itt van az épület mellett egy városi játszótér, és akkor oda fölmehetnek, vagy föl tudnak menni tanári kísérete. És akkor 10-15-től 11-ig van a következő óra, ott 10 perces szünet van, és akkor ott válik négy felé a napirend, tehát addig mindenkinek egyforma, mert hogy első-másodikosok utána lemennek ebédelni, és utána folytatódik a napjuk. Utána ebéd után mindig van egy kis csendes pihenő, ami általában az udvaron van és jó hangos, mert hogy ott szeretnek játszani, és akkor délutáni időben pedig van az úgynevezett hangyaidő, amikor ugye egésznapos iskolában nem lehet házi feladat hivatalosan, de hogy itt az iskolában, pont ennek a hangya kártyának, amiről meséltem korábban, abban föl van írva, hogy mi az, amit még meg kell csinálniuk, be kell gyakorolniuk ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni a tanulásban. A harmadik, negyedikesek az ötödik órájuk után mennek ebédelni, tehát úgy van, hogy vannak, a harmadikosok most idén korábban, mert hogy nagyon sokan vannak, de alapvetően 13-15-kor mennek le ebédelni, és akkor az ebéd csendes pihenő után, vagy udvari játék után nekik 2:30-tól 3-ig van egy tanulószobájuk, és akkor 3-tól napközi. És a felsősök meg úgy van, hogy az ötödik órájuk után mennek le, aki ebédel, ők 12:50-től mennek le ebédelni. Igen, nézem az órát. Tehát 12:50-től mennek le ebédelni, és utána van még a hatodik órájuk, hogyha van, és nekik is van választható tanulószoba, és 3-tól 5-ig pedig összevont napközi van mindenkinek, tehát aki itt marad, az első-másodikosoknak van külön foglalkozás, mert hogy ők még picik, de 3-tól 8-ig pedig egy összevont napközi van. Az első-másodikosoknak 3 és 4 között minden nap van egy kötelezően megajánlott foglalkozás, ami azt jelenti, hogy ha itt maradnak 4-ig, akkor nekik azon részt kell venni. Ezek ilyen foglalkozások, hogy diavetítés, társasjáték, macitorna, kézműves foglalkozás, és akkor egyik nap van, hogy ügyelet van. Szerdai naponként mindig csak ügyelet van, mert ugye ott van nekünk a tantestületi értekezlet minden szerdán. A harmadikosoktól 8-osokig pedig vannak csak alsós foglalkozások, ezek általában kézműves foglalkozások, és felső tagozatban, ami még ezt kiegészíti, ott van drámaszakkör, vannak különböző korrepetálások, amiket matek műhelynek vagy magyar műhelynek hívunk, illetve van diák önkormányzat, ami szintén harmadik osztálytól van. Nagyon, nagyon élénk a dökös csapatunk, és mindig készülnek most épp a döknapra. Úgyhogy ezek a lehetőségek vannak. Mivel 16 helyről járnak hozzánk, tehát ugye nincs beiskolázási körzetünk, és országos beiskolázási körzetünk van pontosabban, ezért kevesen maradnak itt délután, és nagyon sokan járnak különböző zenére, vagy mozgásra, vagy különböző nyelv, tanfolyamokra, nem tudok beszélni, szóval különböző nyelvfoglalkozásokra. Van a suliban is egyébként, harmadik osztálytól kezdve van angol tanítás, heti 2 órában, illetve 4-től heti 3 órában. Nálunk nincs más, csak angol. Itt a környező iskolákban szinte mindenhol német nemzetiségi iskola van, mi vagyunk az egyik kivétel, ahol csak angol van, és nem vagyunk nemzetiségi iskola, mert azt valljuk, hogy az a program, amit csinálunk, az így is olyan erős, hogy abban még egy plusz nyelv, meg még több nyelv az nem férne bele. Tehát, hogyha az a szülő, aki ezzel adott esetben kevesli, az mindenképp elviszi máshova, akinek meg ez így rendben van, akkor az van, aki csak középiskolába ugye megy ilyen nyelvi előkészítős osztályba, és akkor pont be tudják hozni azt a lemaradást, amit mi nem annak gondolunk, de hogy ha a szülő így éli meg, akkor az az. Úgyhogy nagyjából így épül föl. Vannak iskola által, tehát itt az iskolában is van alapfokú művészeti oktatás, az népzene oktatás, illetve van, ami külsős, az a Hellendoron angol, és van hitoktatás is, mert alapvetően ugye mi a nemzeti alaptantervet tanítjuk, de van egyedi eltérési engedélyünk, ami lehetőséget arra, hogy ugyanazt tanítsuk, csak másképp, és ezért nálunk nem hitoktatás van, hanem etikaoktatás, amit beépítünk a mindennapjainkba, és ezért van külön lehetőség arra is, hogyha valaki valamilyen hittant szeretne járni, akkor ugye szülői kezdeményezésre jelen pillanatban katolikus hittan van nálunk, de minden évben megkérdetjük az egyéb felekezeteknek a lehetőségeit is.
És a ti programotok, az eltérési tanterv, az más iskolákkal közösen csináltátok?
Tehát volt annak idején, az előző NAT-nál, ott volt egy alternatív kerettantervünk, amit öt iskolával közösen hoztunk össze, a Rogers iskolával, a Meixner iskolával, a Kincskereső iskolával, a Humánus Alapítványi iskolával hoztuk létre közösen, mert azt láttuk, ugye egyrészt, és egyébként az oka az, hogy akkor ez milliós nagyságrendű volt ennek a életre hívása, vagy igen, aha. Tehát az, hogy akkreditáltassuk, vagy hát nem így hívták annak idején, az 1 millió forint fölött volt, és így viszont ugye megosztottak a költségeink, uh-huh. És akkor viszont észrevettük, vagy láttuk azt, hogy nagyon sok hasonlóság van a programunk között, és csináltunk egy olyat egyedülálló módon az országban, hogy ugyanazt tanítjuk, csak beírtuk, hogy melyik suliba hogyan valósítjuk azt meg, és akkor ezt el is fogadták. Most az új NAT-tal ez egy tolvonásra megszüntetésre került, illetve éppen kivezetés alatt van, mert hogy az új NAT miatt ugye ezt már nem fogadták el, és akkor kellett ezt az úgynevezett egyedi eltérési engedélyt kérni, ami számunkra programilag ugyanaz, mint amit most csinálunk, csak felmenő rendszerbe be kellett építeni például a plusz digitális kultúra tananyagot, vagy át kellett neveznünk azt, hogy például korábban vizuális kultúra volt, most képzelet és valóságnak hívják a felsős vizúráinkat, vagy komplex természetismeret volt eddig, most komplex természettudomány van, tehát hogy ezeket át kell dolgozni. Megint csak azt mondom, hogy a nevei mások, de tartalmában ugyanazt igyekszünk megvalósítani, csak hát óraszámokat kellett csoportosítani, és ennek megfelelően kellett átalakítanunk. Ez már csak a miénk, tehát itt már nincs meg az öt iskola. De egyébként mai napig tagjai vagyunk az Alternatív és Magániskolák Egyesületének, és ott nagyon jó kapcsolatot ápolunk több ilyen iskolával is.
Picit beszélünk a felvételi rendszerről, vagy Rita, neked van esetleg valami, ami inkább kapcsolódik ehhez?
Nekem az jutott eszembe, hogy már tök sok mindent, minden így körvonalazódott, de hogy arról nem beszéltünk, hogy milyen gyerekek való az iskolátok, meg milyen szülőknek, hogy mit gondolsz, hogy mik azok a kritériumok, amiknek meg kell felelniük, vagy amit mindenképpen fontolóra kell venniük, hogy az iskolához való csatlakozással vállalnak.
Ugye általános iskolában nincs felvételi, vagy nincs felvételiztetés jogilag. Gyakorlatilag mivel nincsen beiskolázási körzet, és mondjuk jelentkezik 64 család mondjuk egy tanévben, ezért nyilván nehéz az, hogy most akkor kire mondjunk igent, vagy kire nemet, ezért mi minden évben tartunk egy úgynevezett hívogató foglalkozás sorozatot, amiben kizárólag azt nézzük meg, hogy mennyire tudunk együttműködni, vagy mennyire nem, és ez úgy képzeljétek el, hogy az legelső foglalkozás az mindig egy családi játszóház, ahol a apuka, anyuka és a leendő elsős kisgyerek jön, és akkor a teljes tantestület ott van, és különböző játékokat játszunk a gyerekekkel, és közben megnézzük azt, hogy szociális kompetenciáik mennyire a mi programunkhoz illeszthetők. Azt látjuk, hogy azoknak a gyerekeknek nagyon való, akik belső motivációval rendelkeznek, tehát az, hogy szeretnének tanulni, és ez egy óvodás gyerekben általában megvan, hogy nagyon szeretni tanulni. Ami viszont olyan is van, hogy valaki külső motivált, tehát hogy kapjak érte valamit azért, hogy tanulok, akkor ott azt látjuk, hogy mivel nálunk nincsen piros pont, meg nyuszika, meg nyomda, meg nem tudom mi, alsó tagozatban egyáltalán, ezért ő nem érezné jól magát ebben a rendszerben. Azt is látjuk, hogy tehát aki, és ez mindig kérdés, hogy magatartás problémás gyermek illeszthető ebbe a programba, vagy sem, van olyan, aki igen, van, aki nem, tehát hogy ha valaki figyelem problémás, akkor annak nagyon nem jó az a fajta rendszer, ami a miénk, mert hogy itt a projektoktatás kapcsán ugye nehéz neki arra figyelni, hogy van, aki rajzol, van, aki nyomdázik, van, aki nem tudom éppen olvas, tehát hogy nem tud mihez igazodni egy figyelem problémás gyereknek, nagyon kell az, hogy kötött rendszerben legyen, egy szeretetteljegyre kötött rendszerben. Autisztikus gyerekünk is van, de ott is azt nézzük, hogy mennyire tud kapcsolódni a többiekhez. Tehát, hogy pont azért, mert nagyon sok tudása van egy autisztikus kisgyereknek, de hogyha nem tud kötődni, vagy nem tud a társasággal kapcsolatba lépni, akkor abból nagyon sok probléma lehet. Úgyhogy nincs ilyen, hogy hozzánk csak a kockafejű pistikék jöhetnek, sőt, nagyon igyekszünk, ugye mi integráló iskolának valljuk magunkat, ami azt jelenti, hogy tudatosan olyan közösséget keresünk, ahol nagyjából hasonló a fiú-lány arány, nagyjából, tehát tudatosan tudjuk azt, hogy az osztályoknak a 15-20%-a valamilyen több figyelmet igénylő gyermek, és ez közben is alakulhat, tehát hogy van, aki már eleve valamilyen papírra jön, vagy látjuk azt, hogy évközben, tehát hogy van, akinek még például most 5. indítottunk el ilyen folyamatot, hogy tanulási problémája van, mert hogy egyébként ez sokkal később jön ki. Azáltal, hogy szabadabb a légkör, mert nem az a erős nyomás van, ezért sokkal inkább van, hogy nem első másikba derül ki, hogy valakinek részképesség problémája van, hanem jóval később. És olyan is van, hogy miközben ezek a hívogatók mennek, tehát ez az első alkalom, ez amit mondtam, ez a családi játszóház, utána vannak úgy foglalkozások, hogy 2 órás foglalkozások, amikor a leendő elsős tanítók foglalkoznak a gyerekekkel, a vezetőség részéről, mi meg a felnőttekkel, és akkor Maja Ágnes kolléganőm szokott az elméletről mesélni, hogy mi mit csinálunk és miért így, és én pedig általában a gyakorlatot, tehát mi hiszünk abban, hogyha egy szülő átéli, hogy mit csinál itt a gyereke, akkor tud arról is dönteni, hogy ez az ő gyermekének való-e vagy sem. Illetve van, aki ott derül neki azok a részletek, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy ez tök jó, de én németet szeretnék a gyerekemnek. És akkor mondjuk, hogy semmi baj, de azt itt nem fogsz kapni. Vagy nagyon jó, de ez a szerződés, ez számomra nem vállalható, mert hogy mi az, hogy egy gyereknek akkora felelősséget adunk, hogy ő dönt a saját tanulásáról. Erre megint azt tudjuk mondani, hogy ez nagyon jó, de nálunk ez van. Tehát, hogy egy olyan hasonlatot szoktunk mondani, hogy ha mi vagyunk a francia kis étterem, akkor nem fogunk tudni pacalt pörköltet bekínálni, vagy sült krumplit, nem tudom, hamburgerrel, mert a francia étteremben nem ezt lehet kapni. És akkor tulajdonképpen a hívogatók során azt derítjük ki, oda-vissza kölcsönösen, megint csak a közös együttműködés jegyében, hogy mind a három résztvevő, a szülő, a gyerek és az iskola azonos dolgokat képvisele, vagy azonos értékrendet képvisele, nyilván ki a saját szintjének megfelelően. És akkor azáltal, hogy mennek ezek a hívogatók, itt van olyan, hogy a család látja azt, hogy nem ez való neki, van olyan, mi látjuk, hogy nem ez való, és javasoljuk, és leülünk, és beszélgetünk, és szép lassan a 62-ből így lesz 20-24 család, aki végül itt marad velünk. És akkor van közben még egy tanulási részképesség felmérés, ami szintén régen azt segítette, hogy azt lássuk, hogy ki mehet, vagy ki az, akinek még javaslunk 1 év óvodát, de ugye közben megváltozott ennek a rendszere. Úgyhogy most már kizárólag csak arra használjuk, hogy ez az úgynevezett egyéni haladás, amit viszünk elsőtől kezdve, az honnan indulnak majd a gyerekek, illetve hogyha látunk bármilyen tanulási problémát már ott óvis szinten, amit érdemes elindítani, vagy egy hallás problémát, vagy látás, vagy bármi ilyesmit, akkor ez minél hamarabb kezdődjön el. De sem egy, tehát nem úgy van, hogyha ez jól sikerül, akkor jöhet, ha meg nem sikerül, akkor nem jöhet. Itt megint csak, tehát hogy megint csak az integrációt segíti ez a folyamat. Úgyhogy így néz ki nálunk nagyjából. Az a nehéz egyébként, tehát hogyha, és megint csak nem lehet diagnosztizálni, tehát volt olyan diákunk, aki mondjuk az egész hívogatón meg se szólalt, kis testvér volt, és egyébként utána 4 évig sírt minden utolsó tanítási napon, hogy miért kell most nyári szünetre menni, és olyan is volt, hogy valakit azt láttuk, hogy a hívogatom, ha most 100%-olnánk, akkor 100%-os teljesítményt tett bele, majd közben, itt évközben kiderült, hogy vannak mondjuk autisztikus tünetei, amivel semmi probléma nincs, csak hogy ugye folyamatosan változnak a gyerekek is, meg mi is. Úgyhogy ezért fontos, hogy jól válasszunk, és egy közös döntés legyen, tehát mindenki jól érezze magát. Olyan is van mondjuk, hogy mondjuk a szülő nagyon szeretné, hogy ide jöjjön a gyermeke, de a gyerek nem érzi jól magát ebben a rendszerben. És akkor ezekre a jelekre figyelni kell.
A testvérek amúgy előnyt élveznek a felvételi során?
A jelentkezésen bizonyos értelemben igen, tehát olyannyira, hogy nem automatikus a bekerülés. Például a mostani első osztályunk az csak testvérekből áll, és elvileg 24 kis testvért, vagy 24 az osztálylétszám, de 25-en vannak, 32-en indultak, 32 kis testvér indult, mert ez pont egy olyan évfolyam volt, és ezt tudtuk már 3 évvel korábban. Úgyhogy 32-ből lett 25, de úgy, hogy akit tudtunk, azt óvodában még marasztaltunk, illetve sajnos el is kellett utasítani, és a mostani hívogató foglalkozáson is volt olyan testvér, akit el kellett utasítani. Tehát van ilyen, hogy nem automatikus, mindig a programra keresünk, és mindig a közösséget nézzük. Tehát az a szempont, és ezt a szülőknek is elmondjuk, hogy bármennyire is jó lenne, hogy a kis testvér automatikusan bekerül, de hogy látni kell, hogy nem, attól még, hogy egy családból jönnek, egy értékrend, nem egy formák a gyerekek szerencsére.
És az iskolának amúgy milyen költsége van? Mert ezt szoktuk mondani, nem tudom, hogy...
Nem, teljesen. Ugye mi egyesületi fenntartáson magániskola vagyunk, a törvény szava szerint, és ez azt jelenti, hogy az állami normatívából, és adott esetben pályázatokból, és szülői támogatásból tartja fönt az egyesület az iskolát, ami jelen pillanatban ma úgy néz ki, hogy közel 50-50% az. Tehát, hogy ma Magyarországon egyébként támogatást kap egy nemzetiségi iskola, támogatást kap egy egyházi iskola, és tulajdonképpen kevesebb támogatást kap egy állami iskola, és szinte nem kap semmit, csak az állami normatívát az alternatív iskola. Ezért azt a különbözetet, amiből fönntartják magukat az iskola, ezt mi szülői támogatásokból vagy pályázatokból tartjuk fent, és ez úgy néz ki ma jelen pillanatban, hogy 48 000 forint ott fizet egy szülő 12 hónapon keresztül, tehát 48 000 × 12, amit, hogyha egy összegben fizet be egy tanévben, akkor kap 4% kedvezményt, hogyha egész évben vagy fél évben fizeti be, ha pedig havonta, akkor ez ennyibe kerül. Ha testvér kedvezményünk is van, egy gyerek, tehát a második gyerek 10%, a harmadik 20%, a harmadik gyerek, vagy negyedik gyerek meg 30%, mert hogy van olyan család, és nagyon szerencsére nagyon sok nagy családos járunk, és például jövőre is jön, hogy négy gyereke fog éppen hozzánk járni, tehát ez nagyon nem olcsó ilyen szempontból, és hát tudjuk, hogy tényleg nagyon sokat köszönhetünk a szülőknek, és ha ők nem mennének, akkor mi se lehetnénk. Úgyhogy ezt nem győzzük mindig elmondani, és nagyon-nagyon sok segítséget kapunk tőlük. Ez az összeg, ez évente, tanévente inflálódik, tehát egy 3-5 000 forinttal általában, attól is függ, hogy ugye a gazdasági helyzet milyen az országban, de igyekszünk ezt tartani. Volt arra példa, hogy évekig nem emeltünk, de aztán jött egy gazdasági is ember a fenntartó vezetőségbe, és kiszámolta, hogy hosszú távon mi az előnye annak, hogyha évente emelünk kicsit, vagy hogyha évekig nem is, aztán egy nagyobbat, és azokon a számítások alapján arra jutott a vezetőség, hogy az a jó, hogyha évente, tanévente növekszik ez az összeg, tehát minden szülő így számolhat. Létezik az, hogy ha valaki mondjuk pont a COVID alatt, vagy bármi, tehát hogy megcsúszik, vagy pedig olyan élethelyzetbe kerül, hogy adott esetben nem tudja kifizetni ezt az összeget, akkor van lehetőség arra, hogy úgynevezett méltányossági kedvezményt kérjen a fenntartótól, és akkor megbeszélik, hogy vagy csökkentett támogatói díjat fizet, vagy pedig valamilyen módon besegít az iskola munkájába. Tehát nagyon sok szülői segítséget kapunk a fénymásolástól, a nyíltlapon való segítésig, vagy a rendezvényeken való különböző segítségekig. Úgyhogy aki ahol tudott, ott szívesen segít. Ami még egy fontos dolog, hogy ez a támogatói díj ezt most lehet, hogy megint elrontom, de hogy az adó alapból csökkenti. Tehát, hogy ez mindenképpen van ilyen adókedvezmény is.
Nekem még eszembe jutott valami, amiről nem beszéltünk. Ha tudom, a továbbtanulás, hogy mi a jellemző, hogy hova mennek a gyerekek, meg engem az is érdekelne, és ez most már jó sok iskolánál előkerült, hogy ugye van ez a 8 év, 6 év mondjuk problematika. Igen. Nálatok ez hogy néz ki, hogy mennyire jellemző, hogy 6-ban elmennek?
Tehát a továbbtanulás az úgy történik nálunk, ugye nyilván pont a differenciált oktatásból fakadóan, hogy összességét tekintve nagyon sokan mennek gimnáziumba, és nagyon sokan mennek szakiskolába. Pont azért, mert ugye, hogy integrálunk, tehát, hogy általában úgymond a közepéből van a legkevesebb, tehát a középiskolai tanulmányokból, de nagyon sokan megírják. Például mostani 8-osaink közül, akik vannak 22-en, ott 2-en nem írtak központi felvételit, és 20-an meg igen. És ez a megszokott, tehát, hogy nagyon kevesen nem szoktak írni, ugye van egy ilyen, hát nem is tudom, hogy ez szülői féleleme vagy sem, hogy csak azzal lehet bekerülni egy iskolába, ezt mindig elmondjuk, hogy nem így van, de hogy az egy presztízs, mint ma már az érettségi, hogy ennek meg kell lennie, vagy csak kipróbáltatjuk a gyerekeinkkel, hogy akkor most mit érne el, vagy mit nem. Ezt mindig minden szülőinél szoktuk mondani, 4-ben is, 6-ban is, és 8-ban is, hogy egyrészt értjük a szülői dilemmát, hogy miért jó az, hogyha megiratják a gyerekükkel, meg kipróbálja, hogy milyen ez az élmény, de azért volt, tehát mindenképp számolni kell ennek a következményével, mert ha jól sikerül, akkor azért, mert mi van, ha a gyerek azt mondja, hogy ő szeretne tovább menni, és semmi baj ezzel, tehát nem, nincs ez a probléma, csak hogy át kell gondolniuk a szülőknek, illetve mi van akkor, ha nem sikerül, mert hogy a legnehezebb a három felvételi közül, központi felvételi közül, azt látjuk, hogy a 6-osztályos, tehát az az, ami tényleg arra megy, hogy a tehetségeket kvázi lefölözze, és hogyha pont ott szokták a szülők általában megpróbáltatni a gyereküket, ezt megiratni, csak úgy próbából, meg hogy milyen lenne, meg hogy, és ráadásul nem is a tananyagra kérdez rám, elvileg ugye az iskolai szinten tanítunk, hanem az úgynevezett kompetenciákra. Tehát, hogy nagyon sokszor az van, hogy olyan képességekre kérdez rá, ami szerencsére nálunk azért elég sok, tehát ugye ebben foglalkozunk, de hogy volt már olyan gyerekünk, akinek ez itt kitűnő tanuló volt, nagyon rosszul sikerült, és aztán fél évig az asztal alatt tanult, tehát szó szerint beült az asztal alá, és nem lehetett kihozni onnan, mert hogy annyira stresszelt ez a dolog. Nyilván ez egy extrém helyzet, de azért nagyon sokakat megmozgat egy ilyen felvételi, vagy maga a stressz is. És minden mellett, hogy mi nagyon igazságtalannak tartjuk egyébként ezt az oktatási rendszert, mert szerintünk nem csak a lexikális tudás alapján, vagy nem csak a képességek alapján kéne nézni a gyereknél, hogy ő most akkor hol tart. De hogy alapvetően tényleg azt látjuk, hogy van olyan gyerek, akinek valóban versenyistáló kell, van akinek abszolút az a jó, ha egy valamilyen szakmát kap a kezébe, és igyekszünk ezt megint csak egyeztetni a gyerekekkel is, minél hamarabb meg a szülőkkel is. Van, amikor ebben egyetértünk, és van, amikor meg nem. Az is fontos, hogy megértessük a szülőkkel, hogy egy felvételi, ez nem az életükről szól. Tehát, hogy igen, nagyon fontos, hogy jól sikerüljön ez a felvételi, ha már megpróbálják, de azért ez iszonyatlan stressz a gyerekeknek, és nem egyszer, nem kétszer történik az meg, hogy nagyon jó tanuló, bestresszel ott, és mondjuk nem oda veszik föl, ahova szeretnék, és közben meg, hogyha mondjuk egy évet elkezd valahol, vagy fél évet, vagy pár hónapot, és utána simán át lehet jelentkezni egy másik középiskolába felvételi nélkül, úgyhogy ez mindig egy nehéz dolog, de most nem akarok a rendszer ellen beszélni, csak hogy tényleg azt megértetni gyerekekkel és felnőttekkel is, hogy ott is akkor próbálják meg a legtöbbet kihozni magukból, és hogy nem ezen múlik az életük, hogy most ki melyik iskolába ment. Nyilván szeretné minden szülő azt, hogyha jó, minél jobb iskolába kerülhetne be a gyereke, de hogy nem ezen múlik, tényleg nem ezen múlik. És mondanám, hogy nekem is van 3,5 diplomám, és közben meg nem vettek fel először abba a középiskolába, ahova szerettem volna bekerülni. És nem, tényleg nem ezen múlik.
Mi a jellemző, hogy honnan járnak a gyerekek?
Járnak Pestről, nyilván ez a ritkább. Ugye mi pont olyan érdekes, mert hogy azt gondolnánk, hogy messze, tehát hogy nagyon közel vagyunk, pláne most a vonat, itt vagyunk a vasútállomás mellett 2 percre, tehát tulajdonképpen tőlünk az újpesti megálló, azt hiszem 18 perc, ha jól emlékszem, tehát hogy pikpak ide lehet érni. De egyébként Pestről volt, hogy telkiről jártak hozzánk. Nyilván a többségük Pilisvörösvári vagy Piliscsabai, a diákjainknak, és akkor egy-egy diákunk van, tehát van, aki Pesti, de kútról jár ide, és van, aki meg Esztergomból, tehát hogy kb. Ez a Piliscsév, vagy Kesztölc, Szent Iván, akkor Leányfalu, nem Leányvár, bocsánat, tehát hogy így, így ez a Solymár, tehát nyilván így a közelből. Az a jó, ha minél, olyan szempontból minél közelebb, hogy lehessen gyalog. Tehát, hogy például volt olyan diákunk, aki a Telkiből járt, hogy ők azért mentek el 4. év végén, mert mondták, hogy tulajdonképpen be kell azt lássák, hogy a felsős gyerekük nem tud autó nélkül jönni, mert Telkiből nem jön ide közvetlen busz. Tehát mire ide átjönne, az csak autóval lehet nap, mint nap megoldani. Viszont az, hogy egy gyereket 8 évig autóval hordanak a szülei, ez valóban sokszor luxus. De alapvetően az nagyon jó, hogy egy-egy településről viszont többen jönnek, mert így a vonattal együtt szoktak menni. És akkor egy picit így hozzá is vagyunk igazítva a vonat menetrendhez, mert hogy úgy kell beosztanunk, hogy reggel hogy jöjjenek ide, és egyébként régen nem 8-kor kezdtünk, hanem 8:30-kor, és pont a vonat átépítés miatt, vagy felújítás miatt kellett áttennünk 8-ra, úgyhogy ez nekünk egy nagy sérelem volt mindenkinek, gyereknek, felnőttnek egyaránt, mert hogy tök jó volt 8:30-kor kezdeni, de nem tudjuk nagyon megtolni sem, tehát mi mondjuk örülnénk neki, hogyha nem 8-kor kéne kezdeni, de hogy minden felvételi például pont itt, hogy a 8. osztályosok, ha mennek be Pestre, az nem igazodik ahhoz, hogy vidékről megy be oda valaki, úgyhogy van olyan, hogy az utolsó óráról is el kell kéreckedniük, mert hogy beérjenek a felvételi előkészítőkre. Úgyhogy emiatt nem lehet az, hogy most akkor 8:30-kor vagy 9-kor kezdődjön a nap, mert akkor a délután csúszik meg úgy, hogy ahhoz nem lehet igazodni.
Egy gondolatig így visszakanyarodva a gimire, hogy azon gondolkoztatok, hogy valaha, hogy gimit is csináljatok? Vagy,
hogyne,
vagy
itt... hogyne.
És ez hogy áll?
Hát ez sajnos úgy áll, tehát a felsős kollégáimnak a nagy többsége középiskolában is taníthatna, mert ugye egyetemi végzettsége van. A program megvan, mai napig épületünk nincsen hozzá. Tehát nagyon szeretnénk, és a szülők is nagyon szeretnék, óvodát is nagyon szeretnénk, középiskolát, és ugye a Rogers vagy a Lauder suliról nagyon most nyilván, de hogy nagyon irigykedünk, mert hogy nekik van ilyenjük, de hogy nem tudjuk abból tehát ebből a támogatói díjból nem tudunk úgy félretenni, hogy pluszba épületet vásároljunk, vagy egyáltalán tovább tudjunk menni, de hogy abszolút az lenne nekünk hosszú távon a cél, hogy érettségit adó intézmény is legyünk, mert hogy a programunk az akkor lenne igazi. És egyébként, bocsánat, visszatérve, mert volt egy ilyen kérdés az elvándorlás a felvételékkel kapcsolatban, hogy zajlik. Nagyon tudatosan kommunikáljuk azt a szülőknek, hogy a mi programunk 8 évre szóló. Tehát, hogy olyan családokat várunk elsősorban, akik nem 4 vagy nem 6 évre választanak minket, mert hogy pontosan a szociális képességek alakulása miatt nagyon sok olyan feladatot van, amit be kell, hogy érjen. És ezért vagy lassabban tanítunk, vagy egyáltalán a szociális érés miatt fontosnak tartjuk azt, hogy lehetőség szerint 8 évre válasszanak minket. Az a tapasztalat, mi csak úgy hívjuk a 6. osztályt, hogy a zajlás időszaka, mert hogy olyankor van az, hogy elkezdenek a gyerekek ráébredni arra, hogy ők fiatalok, és már határaik vannak, és ezt szeretnék minél jobban feszegetni, és akkor pont ekkor jön be a 6. osztályos felvételi, és akkor ott elindul az, hogy úristen, akkor valami itt most történt a felsőben, és mindig elmondjuk a szülőknek, hogy semmi, csak egyszerűen zajlanak, de hogyha ezt kivárják a szülők, akkor a 7.-8. osztályban megérkeznek, tehát az már tényleg a betakarítás, és ott aztán tényleg már nagyok, és lehet rájuk számítani, úgyhogy nagyon-nagyon kevés diák. Tehát a 4. szinte senki nem megy el, vagy csak elvétve egy-egy diákunk, és 6. pedig, hogyha jó az osztályközösség, és jól tudjuk hozni ezt a kommunikációt, akkor ott is megiratják a gyerekekkel, de nem viszik el. Vagy csak 1-2 gyereket visznek el. Tehát például most a 6. osztályunkban is 2 diákunkat vették fel, és úgy, hogy ők is úgy voltak, hogy megpróbálják, és jól sikerült, és viszik. A harmadik még most vár, hogy felveszik-e vagy sem. Úgyhogy de csak akkor viszik, ha gimnázium osztályba veszik föl, pontosan azért, mert ugye az érettségi az egy fontos szempont már így felsőben. Tehát amíg alsóban arra készülnek, hogy jól sikerüljön a 8-osztályos vagy a 8-os felvételi, addig 7.-8-ben már azt mondjuk a szülők, hogy az érettségi. Tehát mindig így előre néznek, és ami egyrészt jó, másrészt meg mindig el szoktuk mondani, hogy most van most, úgyhogy erre figyeljünk mi is, és a gyerekek is, és a szülők is, hogy a jelenben legyünk.
Hát igen, ezt tanuljuk nagyon mindannyian, igen, szerintem. Igen. Jó. Saci, szerinted van, ami kimaradt? Vagy
hát a kütyű használatról szoktunk mindig még megkérdezni mindenkit, hogy erre van-e az iskolának saját szabályrendszere, hogy alsóban, felsőben lehet-e bevinni, mi ehhez a hozzáállásotok, illetve a digitális eszközök használata, az mennyire jellemző az iskolában, tehát így az oktatás során.
Igen, a kutyú használat az egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyon megosztó a vélemény. Ugye egyrészt a gyerekek ahhoz szoknak, hogy már mindenkinek okostelefonja van, másrészt szerencsére sok szülő, én azt mondom, szerencsére sok szülő látja azt, hogy nem olyan létszükséglet az, hogy legyen okostelefonja még egy gyereknek. Az nagyon fontos, hogy ha vonattal közlekedik, vagy önállóan, akkor legyen telefonja, de ugye lehet azt korlátozni, hogy hogyan. Úgyhogy, és ugye az új NAT szerint is már harmadiktól van digitális kultúra, amit mi átdolgoztunk, és nem tartunk külön informatika vagy digitális kultúra órát a gyerekeknek, hanem a projektekbe beépítjük. Tehát alapvetően első-második osztályban szemléltetés módján megkeres, meg vannak okostáblák, tehát minden teremben már okostáblánk van, és akkor ahhoz nagyon használják a kollégák, de tablet használat az például csak harmadiktól van leginkább, illetve első-második osztályban a SAK oktatáshoz használják a kolléganők, mert hogy Polgár Juditnak a SAK Palota programját visszük tudatosan, és akkor ott be is építik a kollégák, de ott is inkább van az, hogy lejátszák, vagy rendesen sakkoznak, és nem online. De hogy adott esetben megfordul, a projektekhez bevisszük, mert mindig nyílt, tehát nem ki kell használni azt, hogyha olyan filmeket tanulnak, mint most a vulkánról, az egyik osztályban voltam benne, és akkor az más elmondani, hogy így néz ki a vulkán, mint ténylegesen megnézni egy filmet a vulkánról, tehát hogy ezt nagyon sokszor alkalmazzuk, és akkor harmadik, negyediktől kezdve már van, hogy viszünk be tableteket is, van az iskolának pályázati úton nyert 22, meg még vettünk 22-t saját forrásból, mert hogy harmadiktól kezdődően egyre több az interaktív óra, és akkor ezt igyekszünk minél jobban kihasználni, és akkor különböző programokat is használunk, ezeket belső képzéssel is akár tanítjuk egymásnak, de mindig azt valljuk, hogy a kevesebb több, tehát a kollégáknak is, és a gyerekeknek is. Mert hogy otthon használnak elég kütyüt és általában csak játékra, de az, hogy felhasználó szinten tudják a különböző informatikai eszközöket használni, az bizony nekik is tanulni kell. És az informatika oktatásban is egy nagyon alkalmazható tudást tanít nekik a kollega, ami nyilván van, akinek ellenállsz, van, akinek még nem, mert hogy az, hogy most a különböző prezentációkat hogy kell elkészíteni, vagy photoshopolni, hogy kell, ez van, aki nagyon szereti, van, akinek meg nagyon nehezen megy. És van olyan szülő, aki nagyon nem szeretné, hogyha még egyáltalán 8-ig használnánk, és van olyan szülő meg, aki kevesli azt, ami nálunk van. Egyébként az a szabályunk, hogy és leginkább felsőben, mert ugye ott van már igény arra, hogy használják a telefonjaikat szünetben, és hogy reggel van egy doboz, amiben beleteszik, azt napközben ott van nálunk, és nap végén visszakapják a telefonjaikat, mert mivel közösségi életet éljenek, ezért ott nincsen telefonhasználat, de tanároknak sem. Tehát, hogy nem, nyilván nem viszünk be az órára telefont, vagy tehát, hogy viszont használhatják. Tehát, hogyha az van, hogy most egy digitális órát tartunk, vagy valamit, mint a énekórában most én csak azt tudom mondani, hogy olyan feladatot viszek be, hogy egy szabadulószobás feladatot, akkor bevisszük, vagy a tabletet, vagy az okostelefont, vagy Genialit használunk, vagy Word volt használunk, vagy bármilyen olyan applikációt, amihez ezt lehet használni, akkor ezt bármelyik órán be tudjuk vinni. A nagyoknál többet használjuk, mert hogy kutatáshoz is jó, a kicsiknél kevesebbet. Tehát egy fokozatot igyekszünk, vagy fokozatosságot igyekszünk ebben is megtartani. szoktuk mondani, a mérték a legfontosabb érték, úgyhogy ezt igyekszünk ebben is megvalósítani.
Mindig meg szoktuk kérdezni, így utolsó kérdésként, hogy mi az, ami szerinted a legjobb az iskolában, vagy mi az, amit a legnagyobb sikerének tartasz?
Hú, ez egy nehéz kérdés, hogy minősítsem a kérdést. Hát én a kollégáknak az összetartozását, tehát hogy azt nagyon szeretem, hogy az, amit a gyerekekkel megvalósítunk, azt magunknál is igyekszünk megvalósítani, tehát hogy ugyanúgy megbeszélünk, ugyanúgy konfliktus kezelünk, ugyanúgy igyekszünk a szociális készségeinket fejleszteni, tehát hogy tényleg az, hogy nem csak arra figyelünk, hogy a gyerekek sokat kapjanak, és minőséget, hanem hogy egymást is el tudjuk olyannak fogadni, aminek vagyunk. A szülőket is el tudjuk olyannak fogadni, és hogy tudjuk ezt kifejezni, sosem hálában, hanem csak egyáltalán vissza tudjunk jelezni egymásnak erről, hogy fú, ez szuper volt, vagy tanultam tőled valamit, és hogyha valami problémám van, akkor azt is ki tudom fejezni, mondjuk. Akár én vezetőből, akár személyként, esztergomi kataként. Úgyhogy ez igen, talán ez. És hát meg nyilván a gyerekeknek a szeretete. Tehát az, hogy nem tudok úgy végigmenni a folyosón, hogy nálad lenni, szia Kata, és akkor jönnek és ölelnek, és a kis elsős is, vagy a nagy Laki hatodikos is, akit mondjuk osztályfőnöke voltam, tehát nyilván más a viszonyunk, de hogy ez nagyon jó érzés. És az a fajta őszintesség, ami van gyerekek felnőttek között egyaránt, gyerekek között is. Az szerintem nagyon fontos. Uff.
Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Mi köszönjük, és nagyon-nagyon szuper az iskola, úgyhogy...
Köszönjük. Igyekszünk.
Gratulálunk.
És most pedig következik a szokásos információs blokkunk, ahol az iskola legfőbb paramétereit összegyűjtöttük nektek.
A felvételt 2022. áprilisában rögzítettük. Az iskolát a Pilis Csabai Iskolaépítő Egyesület alapította 1997-ben. Az intézmény székhelye 9 évig Pilis Csabán volt, majd 2006-ban Pilis Vörösvárra költözött a Kisvasút utca 5 szám alá. A 8 osztályos általános iskolában minden évfolyamon egy osztály működik, maximum 24-en tanulnak egy osztályban. Jelenleg 130 diák jár az iskolába. Reggelente 8 óra körül kell beérni az intézménybe, egy beszélgető körrel indul a nap, és körülbelül 3-ig tart a tanítás. A tandíj 54 ezer forint, amelyet 12 hónapon keresztül fizetnek meg a családok. Az iskola január közepéig várja a jelentkezéseket a következő tanévre.